Isten igéjét Lukács evangélium a 24. részéből olvasom, az első verstől a 12. versig. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, s amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, s visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A magdalai Mária, Johanna, valamint Jakab anyja, Mária és más velük lévő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, s nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken.
Úr Jézus, leborulunk előtted, és áldunk és magasztalunk téged, aki Úr vagy és Király vagy, aki csodálatos módon győztél a gonosz és a halál erői felett. Köszönjük a te halálodnak a győzelmét, amikor megtörted a gonosz hatalmát, a halál erejét, a bűnnek a szorítását. És áldunk téged, aki feltámadtál, és a te feltámadásod dicsőségével megmutattad a te hatalmadat, a te dicsőségedet, a te királyságodat, a te isteni szeretetedet. Urunk, kérünk a te szent lelked által, vezess most a mi szívünket, hogy valóban elérjen bennünket halálodnak és feltámadásodnak győzelme, és úgy tudjunk előtted állni, mint akik hozzád vágynak, mint akik valóban vágyunk arra, hogy meghalljunk az óembernek, hogy keresztre feszítessen bennünk mindaz, ami a gonoszhoz tartozik, és hogy föltámadjunk új életre veled, hogy neked éljünk, hogy te élj bennünk. Urunk, meg kell vallanunk, hogy bár tudjuk a te feltámadásod üzenetét, az életnek az erejét, olyan sokszor úgy éljük a napjainkat, mintha te nem élnél. Olyan sokszor a tekintetünk a gonosz erőknek a romboló munkájára esik csak, és ezért félünk, kétségbe esünk, megkeseredünk, aggodalmaskodunk, és nem látunk meg téged, és nem bízunk benned. Urunk, bocsásd meg, amikor zugolódtunk, amikor panaszkodtunk, anélkül, hogy rád néztünk volna, és engedtük volna, hogy a te szereteted elérjen bennünket, hogy a te szereteted átformálja a gondolatainkat. Bocsásd meg azt a hidegséget, ami a szívünket sokszor teljesen lefagyasztotta. És bocsásd meg azokat a gondolatokat, azokat az érzéseket, azokat a szavakat és cselekedeteket, vagy mulasztásokat, amit a szívünk keménysége és tompassága miatt követtünk el, vagy mulasztottunk el megtenni. Bocsásd meg, hogy olyan gyarlók vagyunk, hogy bár tudjuk, hogy te élsz, és feltámadtál, hogy a te győzelmed erejét ránk akarod árasztani, hogyha hozzád közeledünk, akkor te közeledsz hozzánk, és mi mégis sokszor álma maradunk, és benne maradunk a kétségbeeséseinkben, és téged hibáztatunk, vagy még azt se tesszük, csak éljük az életünket. Bocsáss meg nekünk, és kérünk, hogy Érints meg most a szívünket, hogy elindulhassunk feléd, hogy az úrvacsorai közösségben valóban találkozhassunk veled, és valami új kezdődhessen az életünkben. Kérünk, jöjj a te szent lelkeddel, és szólíts meg bennünket a te magasztalásodban, az énekek által. Szólíts meg bennünket a te szent lelked által az ige hirdetésében. Urunk, kérünk, hogy légy itt hatalmasan, és a te feltámadásod győzelmét engedd mindannyiunknak megtapasztalnunk. Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.
Istennek igéje, amelynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával a húsvét örömüzenetét hirdetni kívánom nektek, írva található az előbb felolvasott részben, újra az 5. verset olvasom Lukács evangélium a 24. fejezetéből. Amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A dolgoknak létezik egy normális, mindenki által elvárt és kiszámítható menete. Az élet minden területén, még a gyász idején is így van ez. És így készülnek az asszonyok arra, hogy szombat elmúltával elmenjenek, és megadják szeretett uruknak a végtisztességet. Pontosan tudják, hogy mi vár rájuk. Pontosan tudják, hogy mire számítsanak. Már előre megbeszélték ezt a kora hajnali találkozót a temetőbe vezető úton. És kiki azt hozta magával, amit elkészített, erre a fájdalmas, szomorúsággal, gyötrelemmel teli, de mégis nagyon fontos eseményre, hogy megkenjék Jézus testét. Az asszonyoknak pontos képe van arról, hogy mit fognak látni, hogy mit fognak ott találni. Mert pénteken az ő halála és sírboltba helyezése után, így olvassuk, megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Lukács evangélista ezen szavaiból világos, hogy az asszonyok semmit sem bíztak a véletlenre. Tudják, hogy hova kell menniük, és még azt is felmérték, hogy hogyan helyezték el a halott testet. Mert mindent elgondoltak, megszerveztek, elterveztek. Mennek hát a sírbolthoz, gyásszal, de semmi különösre nem számítva. És amikor megérkeznek, kizökkennek a fásultságból. Korábbi szép emlékeiken, vagy éppen a borzalmas halál képein való merengésükből. Se a sírbolt, se a test nem úgy van, amint pénteken látták. Semmit sem úgy találnak, ahogy azt kellene. A sírboltot lezáró követ elhengerítve találják, a halottat pedig egyszerűen nem találják. Tanácstalanul állnak. Körbejárnak a szemeik, hitetlenkedve, hüledezve, hasonlóképpen a gondolataik is csaponganak. Magam elé képzelem őket ebben a tanácstalanságban, ebben a kétségben, ebben a zavarodottságban. Akkor most mit csináljunk a gondosan elkészített, drága, illatos kenetekkel? Talán valamit félreértettünk? Volt ami megbeszélés, hogy közben elviszik máshova? Vagy eltévesztettük a helyet? Egymást kérdezgetik, Mária, Johanna, értitek, hogy mi van itt? Tudtok erről valamit? Az egyik kiböki, lehet, hogy valakik ellopták a testet, de kik és miért? Egy másik azt mondja, hát még holtában sem hagyják nyugodni, még itt is meggyalázzák. De nem elég, hogy a dolgok nem úgy vannak, amint az elvárható. Hogy nem az fogadja őket, amire számítottak, és amire két napja, péntek délután, este óta készülnek. Nem elég, hogy kiestek az előre eltervezett programból, hogy elakadtak, hogy tanácstalanná, hogy zavarodottá lettek. Egyszer csak két férfi lép melléjük, fénylő ruhában. És itt megrettennek. Honnan kerülnek ezek ide kora hajnalban? Előbb még senki sem volt a környéken. És mi ez a ragyogás, ez a különleges fény, amely körülveszi ezt a két soha nem látott idegent? Földbe gyökerezett a lábuk, rájuk sem mertek nézni, a földet bámulják maguk előtt. Mit keresitek a holtak között az élőt? Hangzik az idegenek szájából. És az űrzavar csak fokozódik. Kik ezek? Hol a test? Honnan tudják, hogy miért vagyunk itt? És mi az, hogy az élő? Tanácstalanok kétségbe esettek, összezavarodottak, mert a dolgok nem a maguk normális rendje szerint alakulnak. Ők mindent elkészítettek, mindent megszerveztek, mindent elterveztek, és minden felborulni látszik. Mit jelentsen ez? Mi történik itt? A választ azonnal megkapják a titokzatos idegenektől, nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az ember fiának bűnösök kezébe kell adatnia és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Az isteni követek üzenete hirtelen világosságot gyújtott a szívükbe. A tanácstalanság, a zavar, a dolgok mindennapi rutinból való kiesése egyszer csak valami új kezdet lett. Reménységi örömhírre állt össze a szívükben. Nincs itt, mert feltámadt. Közben a 11 már összeverődött, kora reggel együtt voltak. Titokban, csendben osontak az utcán, lesve, hogy nem követi-e őket valaki. Féltek. Féltették magukat. De még ennél is nagyobb volt a keserűségük és a csalódásuk. Hogyan történhetett ez meg? Félreismertük őt? Mégsem az volt, akinek gondoltuk? Nem ő volt népünk szabadítója? De akkor hogyan értelmezzük a szavait és a csodáit? Hiszen mi elhittük, hogy ő Isten fia. De ha valóban az, akkor hogyan eshetett meg, hogy megölték? És ha meg róla az egyetlen esélyről és reménységről kiderül, hogy valójában mégsem az, akkor mi marad? Akkor mit kezdjünk magunkkal, ha feltettük valamire az életünket, és kiderül, hogy tévedtünk? Mit kezdjünk korábbi meggyőződésünkkel, hitünkkel? És persze nem csak félnek, nem csak csalódottak, hanem dühösek is a tanítványok. Dühösek azokra, akik ezt az egészet elkövették. A gyilkosaira, akik kitervelték és véghez vitték ezt a vérlázító pert, majd a kegyetlen kivégzést. Lehet, hogy jobb lett volna harcolni érte, hogy ne fogják el, vagy ha mégis talán jobb lett volna, meghalnunk vele együtt. Bár ő azt mondta, hogy tegyük le a kardot, de mégiscsak jobb lett volna meghalni. Hogyan tekintsenek most magukra, egymásra? Úgy, mint gyáva, rettegésben bujkáló követőkre, akiknek már nincs kit követni? Az egyik megtagadta, a másik elfutott, a harmadik lapított. És hogyan fognak mások tekinteni rájuk? Ezek az emberek egy hete még a csúcson voltak. Amikor mindenki őt éjjenezte, az Urat, amint bevonult Jeruzsálembe, Hozsanna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Milyen büszkék voltak a tanítványok, hogy hozzá tartoznak. Ugye nem hiába követték őt, és tartottak ki mellette, tehát végre itt van, meg lesz a gyümölcse. Már osztogatták a helyeket, hogy kinek milyen minisztérium jut, amikor majd felállítja az Úr az ő királyságát Jeruzsálemben. A nagy lelkendezésben, megsúgom nektek, még az egészségügyi minisztériumtól sem félt senki, hiszen ők már megtapasztalták Jézus gyógyító erejét. De egy hét, amikor a dolgok nem a rendes kerékvágásba mennek, hatalmas idő, mert most már mindez csak álom. Mostanra mindez semmivé foszlott. Ott ülnek vasárnap kora reggel bezárkózva. És hirtelen bevágódnak az asszonyok. Képzeljétek, mondják kipirult arccal az izgalomtól lihegve, képzeljétek, mi történt. Hajnalban mentünk a sírhoz, és a kő el van hengerítve, és nincs ott a test, és két ilyen ragyogó fényárban úszó férfi egyszer csak megjelent, és nagyon megijedtünk, és azt mondták, hogy feltámadt, és hogy meg is mondta, hogy a bűnösök kezébe fog adatni, megfeszítik, és a harmadik napon feltámad, és tényleg megmondta, már emlékszünk. Gondolhatjátok, hogy nézett végig rajtuk a 11. Nektek teljesen elment az eszetek. Ti össze-vissza beszéltek, két világító ember, mi? meg hogy feltámadt. És hogy mi ezt az egész asszony mesét higgyük el. Hát annál komolyabb férfiak vagyunk, mint hogy egy ilyen kritikus és nehéz helyzetben ilyen üres fecsegésnek üljünk fel. Hát kinek segít ez? Hát mit old meg, amit ti most itt csináltok? Felejtsétek el az egészet, és jöjjön meg az eszetek. A dolgok nem szoktak csak úgy kitörni a maguk normális keretei közül. Ő meghalt, és eltemettük, és láttuk, hogy halott. Egy közülük, Péter azonban nem nyughatott. Neki nem volt elég annyi, hogy ezek csak fecsegnek, és különben is mardosta a lelki ismerete. Fülében még mindig az az átkozott kukorékolás. Fogta magát, és elfutott a sírhoz, hogy saját szemével győződjön meg, mi az igazság. Azt látta, amit hallott, és amit a legkevésbé várt. A kő tényleg el van hengerítve. A teste tényleg nincs itt, csak a lepedők, amelybe becsavarták. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Péter elámult, elcsodálkozott, meghökkent, kizökkent, mert olyan valami történt, amire nem készült. Tanácstalanok? Meglepettek? Kissé összezavarodottak? Igen. Így látjuk magunk előtt a húsvét hajnali események szereplőit. Mert azon a napon, annak a hétnek az első napján minden megváltozott. A kő el van hengerítve, a teste nincs sehol, a mennyei követek pedig így szólnak. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Igen. Jézus Krisztus feltámadt. Legyőzte a bűnt, legyőzte a halált, ami előtted van, legyőzte a sátánt és minden seregét, aki a bűn és a halál hatalmán keresztül fogva tart. És azt mondja, ti továbbra is a holtak közt keresitek az élőt. Ti továbbra is a holtak közt keresitek az élőt. Mert az egész életet felfoghatod egy szakadatlan nagy keresésnek. Nem pénzkeresésnek, bár sokan attól tartok, erre fognak rádöbbenni a halálukkor. Mit csináltál az életeddel? Kerestem. Pénzt kerestem. És igen, pénzt kerestél, amikor kicsi volt a gyermeked. Pénzt kerestél, amikor a házastársadnak szüksége lett volna rád. Pénzt kerestél, amikor ünnepelni kellett volna. Pénzt kerestél, amikor odaadtad a becsületedet és a tisztességedet ezért. Pénzt kerestél, amikor nem volt időd az Uradra és az Istenedre. Milyen dolog lesz ezzel szembesülni egy napon? Az élet egy nagy keresés. Mélyebb szinten keresünk valamit, ami megelégíti üres, vágyakozó, szeretetet és bensőségességet éhező szívünk. És ezt keresed mindenhol. Baráti összejöveteleken, bulikon, szerelemben, szexben, hosszú magányos órákban a képernyő előtt, karrierben, sportban, szenvedélyben, utazásban, kalandban, hatalomban, nagy teljesítményekben. Az élet egy keresés. Mit keresitek a holtak közt az élőt? Erről a keresésről egy régen élt, de sokat tapasztalt ember a következőképpen vall. Ezt gondoltam magamban. Megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. De kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetése azt kellett mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam, hogy borral vidítom magam, de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az az embereknek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. Nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is. Marhacsordám és júnyájam több volt, mint azoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fárdozásomból. De amikor szemegyűre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fárdozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindez hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Nem jut könnyen eddig a mai ember. Lehet, hogy ennek a régen élt bölcs és tapasztalt embernek kevesebb lehetősége volt, mint nekünk. Színek, hangok, formák, lehetőségek korlátlanul. Illetve csak a pénzed a korlát. És ez azt jelenti, hogy ebben a világban örökké kereshetsz. És mindig van új és még újabb, amit még nem próbáltál ki, és nem éltél át. Egy élet nem elég ahhoz, hogy végigcsináld, hogy mindent kipróbálj, hogy mindent átélj, amit a keresésben ez a világ kínál. Sok, erős, vonzó, szívedet meghódító, tested, lelked magáénak követelő, csak keres, csak vágy többre és többre, csak soha fel ne ismerd. A holtak közt keresed az élőt. A halott dolgokban keresed az életet. Mert akkor, ha minden így marad, ahogy van, akkor te is így maradsz. Akkor szüntelen keresheted az életed, és közben halott vagy. Eltékozolod a heteket, a hónapokat, az éveket, és nem ismered fel az élőt. Azt mondja mindez, azt írja a szívedbe, hogy legyél kész, és tervezd meg mindent. Készítsd elő magadat, a pénzedet, az idődet, és teljesen tervezd be az életed. Egészen világosan építsed fel. Legyen benned egy kép, hogy ki vagy, hogy milyen vagy, hogy milyen akarsz lenni. Legyen ez a tiéd, és mindent tegyél meg ezért. És ne várd a váratlant. Ne várd azt, ami kizökkent. Ne várd azt, ami felnyitja a szemeid. Csak keresd a holtak közt az élőt, a halálban az életet, mert ott úgysem fogod megtalálni. És akkor ezen a húsvét reggelen az a kérdés, hogy megtorpanthat-e még téged valami? Hogy van-e bármi, ami elbizonytalaníthat? Az elhengerített kő, az üres sír, mennyei követek, fecsegőnek tűnő asszonyok, egy baleset, egy beszélgetés, egy barát megváltozott élete, egy istentisztelet, egy betegség, vagy az, hogy valaki elhagyott. Milyen kevés, nincs ott a kő, nincs ott a test. Két furcsa alak mond valamit, és mégis milyen sok, mert mindent megváltoztat. Apró, kicsiny, erőtelennek tűnő jelek, emberek, események körülötted az életedben, tegnap előtt, tegnap, ma, holnap, holnap után, amely jelek arra mutatnak, hogy meg kéne állni, amely jelek meg akarnak torpantani, amelyek el akarnak téged bizonytalanítani, amelyek ki akarnak billenteni. És hozzá most kapcsolódik Jézus szava, mert most már ő mondja, te miért keresed a holtak közt az élőt? Te miért nem látod, hogy ragyogó életed, felfelé ívelő pályád sehova sem visz? Te miért nem érzed, hogy Jézus nélkül a halál illata vesz körül? Magabiztos vagy? Vagy tanácstalan vagy? Magabiztos, akiről lepereg a feltámadott Jézus szava most is. Megrántod a vállad, és azt mondod, hogy megyek tovább, keresem az életet. Csinálom azt, amit eddig, jó ez így nekem. Hagyjanak már engem békén, semmi nem billent ki, semmi nem állít meg, mert bennem van a kép, és tudom, hogy hova megyek. Vagy elbizonytalanodsz. Vagy érzed és engeded magadnak érezni a tanácstalanságot. Mi van, ha ez mégis igaz? Mi van, ha tényleg el volt hengerítve a kő? Mi van, ha tényleg nem volt ott a holttest? Mi van, ha Jézus Krisztus tényleg feltámadt a halálból? Mi van, ha Jézus feltámadt, és ő az élet, én pedig még ma is, most is nélküle, tőle távol, elszakítva tőle keresem a holtak közt az élőt, a hiába valóság között az életem értelmét, beteljesedését, mert a szívem mélyén arra vágyok. A magabiztos, a változni nem akaró, a jelenlegi életét mindennél többre tartó, és az elbizonytalanodott, a meghökkent vitázik most benned. Ott dúl a vita a fejedben. Ott dúl a vita a szívedben. Melyik a jobb? Ki akarok lenni húsvét reggelén? Ki akarok lenni az Isten és a gyülekezet színe előtt, ha már itt vagyok? A magabiztos ordítja az egész világ, és kiáltja a halál legyőzött fejedelme a szívedbe. A magabiztos akarok lenni. Kiáltja az, aki azt akarja, hogy ma se változzon meg semmi. Melyik a jobb? Ma reggel tanácstalannak jobb lenni. Súgja neked Jézus, az élet fejedelme. Szerető, szelíd, benső hangom. Ma reggel, amikor Jézus feltámadt a halálból, jobb tanácstalannak lenni. Jobb elbizonytalanodni. Jobb összezavarodni. Mert a magabiztos biztosan halad az elveszettség útján. De aki bizonytalanná lesz, mert rájön, hogy a dolgok megváltoztak, mert Jézus valóban feltámadt, és mert semmi sem maradhat úgy, most már, mint eddig, az életet talál. A magabiztos megy tovább a maga útján. A tanácstalan a kezét nyújtja. Jézus pedig az ő kezét megfogja, és tovább vezeti az élet útján. Utolsó szó, mert ez a legfontosabb. Ha Jézus megszólít, a döntés élet és halál kérdés. Évről évre elmondom, ezerszer hallottad. De talán ma engeded magadat kizökkenteni. Talán ma mersz gyenge lenni. Talán ma engeded, hogy az a Jézus, aki meghalt, érted a kereszten, magára véve a kudarcos, elrontott, vagy éppen a magabiztos és erőteljes és világos életedet, feltámadt a halálból, és azt mondja, ha kezedet nyújtod felém, én megfogom. Ha szívedet nyitod meg előttem, én beköltözök. Ha szeretettel ölelsz magadhoz, én magadhoz ölellek. Miért kéne egy embernek is elveszni, amikor az Úr Jézus Krisztus az életet kívánja neked? Tarts hát e felett igaz bűnbánatot, és engedd, hogy megváltoztassa az életedet. Amen.
Jöjjetek, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te élsz, hogy van élet, és nem kell az életet a halál között keresni. Köszönjük, hogy a te életed az út számunkra, ami az Atyához az életbe vezet. Köszönjük, hogy most az úrvacsorában magunkhoz vehettük szent testednek és vérednek jegyeit. Megtapasztalhattuk azt, hogy lehajoltál hozzánk, hogy közösséget vállaltál velünk azért, hogy megújíts, hogy a te életedet éljük, hogy veled menjünk tovább. Kérünk, add a te szent lelkedet, és leplezd le a halálnak a cselekedeteit. Leplezd le számunkra a halálnak a csábításait, vágyait, amelyek nem hozzád és nem az életre vezetnek, hanem amelynek gyümölcse a halál, a kárhozat. Urunk, kérünk, hogy segíts, hogy ne menjünk el úgy erről az Isten tiszteletről, hogy csak egy érintést kaptunk, és minden megy tovább a régi kerékvágásban, hanem ajándékozz meg szent lelkeddel, és vezess bennünket, hogy mindig feléd tartsunk, hogy téged kövessünk, és neked engedelmeskedjünk. Urunk, kérünk azokért, akik még nem adták át az életüket neked, akik még most küzdenek, kérünk, hogy a te erőddel, a te dicsőségeddel állítsd meg őket az útjukon, és vondd őket magadhoz, a te szeretetedbe, hogy új életet nyerjenek általad. Urunk, így kérünk ezért a gyülekezetért, minden tagjáért, hogy az élet illatát árazhassuk, minden szolgálatáért és szolgálójáért, hogy te belőled tudjunk újra és újra megújulni. Urunk, te harcra hívtál el bennünket. Kérünk, lelked által hatalmazd fel erre a harcra. És ajándékozz meg bennünket győzelmed örömével. Urunk, kérünk azokért, akiknek az ünnepe nehéz, mert hiányzik valaki, és a gyász összeszorítja a szívüket. Te légy az ő vigasztalójuk. Kérünk azokért, akik betegek, akik itt vannak, de most is fájdalmaik vannak, vagy akik nem tudtak eljönni sem, mert ágyban vannak. Kérünk, te légy az ő gyógyítójuk, az ő orvosuk, az ő vigasztalójuk, az ő támaszuk. És Urunk, kérünk azokért, akik azért nincsenek itt, mert nem gondolnak arra, hogy az ünnepben te fontos vagy. Köszönjük, hogy te azokért is imádkoztál, akik téged keresztre feszítettek. Tudjuk, hogy a te szíveden vannak azok az emberek, akik még nem ismernek téged, és még nem is gondolják, hogy meg akarnak ismerni. Könyörgünk értük. A te világosságod ragyogjon be az ő életük sötétségébe is. Itt körülöttünk a lakótelepen, az egész országban és szerte a világon. Atyánk, Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.